kirohanások, nyílt ökölütközetek a vár előtt, az egész környék nagy derültségére, és bizony a fizetett ellenség, Forget uram, úgy elagyabugyálta néha Pongrácz Istvánt, hogy ágyba kellett feküdnie. Mindez a maga középkori formájában ment. A háború után, ha a gróf győzött, tédéumot tartottak a várkápolnába, amelyre a környékbeli urak és hölgyek is hivatalosak voltak. A tédéum után magnum áldomás következett, ökörsütés a hadaknak, bál fent a termekben az úri résznek. Ám bátor, a rangbeli emberek nemigen engedték a maguk feleségeit és leányait a nedeci várba. A kurta nemesi házakból teltek ki a női vendégek. A rangbeli urak azt mondották, nincs asszony a háznál, hát nem vihetjük mi sem a fehér népeinket. Amire aztán felkacagott Pongrácz István, hát majd szerzek asszonyt a házhoz. És a legközelebbi zsolnai vásáron, ahol valami kopott cirkusztársulat mutogatta magát, mikor meglátta Donna Estellát kurta, két araszos atlasz szoknyájában és annak a csodálatos produkcióit, magához intette a cirkusz igazgatót. Hogy adod nekem azt a kisasszonyt? Az igazgató lekapta fejéről a sapkáját, és mély alázattal mondá, 600 forintért. István gróf kivette a tárcáját, és fizetett. Hadd szálljon le a lóról az a személy, azután vitesd a kocsimra, direktor, ott áll a nagyvendéglő udvarán. Donna Estella csinos lány volt, pompás idomokkal, nagy mellel, hajlékony, mint az acélpenge, vörhönyeges haja jól illett, vakító fehérségű kisé szeplős arcához. Szemei nem voltak sem egészen kékek, sem feketék, éppen a szemek különös alakja is színe tette a leányt érdekessé, mintha két besztercei szilva villogna, csillogna a rőt pillák alatt. Sajátságos japán típus volt. Bár a direktor nehezen hozta Japánból, de Granadából sem, mivel hogy Donna Estella azon kívül, hogy németül, tótul, trattyogott valamit, csak magyarul beszélt, azt is a gömöri akcentussal. Nem sokat ért. Látszott a szemeiből, az arcából, egész lényéből, hogy már nagyon sokat tapasztalt. A sok tapasztalat pedig csak a férfiúnak ékesség. De nem is valami gyöngébb érzelmek húzták feléje István grófot, csak egy ötlet, hogy valami asszony legyen ezentúl a várban. Egy várasszony. Az ördögbe is ez pompásan fog festeni. Az ódon szekrények a várfolyosókon úgy is tele vannak aranypaszomántos szoknyákkal, asszonyi kacabályokkal, picin karmasin csizmákkal, gyöngyvarratos cipellőkkel, hadd viselje őket valaki. Bolondságnak is elég bolondság lesz, de ezen felül ki is fizeti magát. Így került Donna Estella a nedeci várba, és lassan-lassan nélkülözhetetlen lett a grófra, ki tovább élt az ő különcködéseinek. Délelőtt kisebb hadgyakorlatot tartott cselédjeivel és az újoncokkal, akiket lépni tanítgatott. Szenosz lama, szenosz lama! Estella, mint markotányos nő, rövid ruhában, csinos patronkatáskával, két kulacsból bort és rospárinkát szolgált fel a katonáknak, aki jól viselte magát, szabad volt neki az Estellát megcsókolni. Hadjáratoknál, mint Amazon lovagolt és verekedett a gróf balján, pont délben, messze, egész Moízig, Podzámekig elhangzó kürtszó jelentette a környéknek, hogy Nedec várának ura ebédhez ül. Minden program szerint ment. A hatalmas ódon lovagterembe, mely ebédlőül szolgált, már úgy nyitott be Estella, mint egy középkori várasszony, brokát sejem ruhában, tollas barettel, széke mögé szőkefürtös sejemharisnyás apródált, ezüstvirágos kék bársony rokokó frakban, egész térdig élős kófiummal kivart fehér atlasz mellényben. Az asztalhoz ülők kezet csókoltak az úrnőnek, elsőbben maga Pongrácz István, lovagi módon térdeplőre hajlítva a jobb lábát, amelyikre nem bicegett, utána az ezredes, voltak éppen tisztartó, Pamutkai János, aztán Holub Mihály udvari káplán és a hadsegéd, voltak éppen Kovács János várnagy, majd a saját lengyelem, ahogy Pruzsinszki Szaniszlót nevezte, s a végére az íródeák Bakra Ferencki a hadjáratok történetét írogatta tornyos cellájában, szép kaligrafikus betűkkel, pergamen levelekre, úgy, mint réges-régen volt szokásban. Minden ételt előbb a várnagy kóstolt meg, s ha ő kegyelmén nem látszottak mérgezési tünetek, akkor sorba ment a tál. A pecsenyénél felállott Pongrácz István, s egy felköszöntőt mondott Ferenc József király egészségére, minden nap azt az egy felköszöntőt, amikorron is három bozsárlövés dördült el odakünn, következő tálnál a többi urak közül emelkedett fel valamelyik, aki soros volt, ékes szavakban kiemelve Nedec urának érdemeit és hadi vitézségét, mire újabb három mozsár pukkant el a vár előtti sáncban. Ebéd után csibukra gyújtott a várús, környezetével kiült az erkélyre, egy nap úgy, mint másnap, intvén a várnagynak, hozza elő kegyelmed a kincstárt! Kovács János elő is hozta a kincstárt, körülbelül egy rőfős zacskót, amely tele volt részkrajcárokkal, imit amott úszkálván köztük egy-egy susztert allér. Künn az erkély alatt már össze voltak gyűlve a környék gyerekei, koldusai és léhűtői, várván a mindennapi pénzszórást. Különös örömet telt ebben István grófnak, amint belemarkolva a zsákba két kézzel haigálta le a garasokat és krajcárokat, olyan formán, mint mikor búzát vetnek, szélesebb ívben szóródjanak el az árokba, a bozót közé, a tövises bokrok alá. No volt a zsibongás, lárma és dulakodás, amint egymás hátán bukfencezve rohantak a zsákmány után. István úr úgy kacagott, tapsolt, mint egy gyermek. Az erkélyről, miután a pipák kiégtek, a csontterembe vonultak az urak, kivévén a káplánt, annak nem volt szabad. Az úr szolgája ne mászkáljon az ördög vermeibe, figyelmeztette István gróf mindannyiszor. A káplán nem ment be a csontterembe, ahol minden csontból volt, minden bútor a szarvas aggancsokból készülvén, de a leggonoszabb csont volt Estella, aki már ott várta őket trikóban, kurta tűszoknyában, mely a csípőit verdeste kacérul, mint a lepkeszárny. A terem át volt idomítva trapéz mutatványokra, s Estella kedvel csinálta nyaktörő produkcióit, míg nem István gróf, végig heveredve a pamlagon, elszenderedett. Akkor aztán beszűntek a mutatványok, az urak és Estella kiosontak Lábújhegyen, és csak az aprút maradt bent, hogy egy-egy zöld gallyal a legyeket kergesse, s az alvó főúr arcára hűszellőt hajtson. De még ezzel nem telt be a napirend. Mikor a gróf fölébredt, kikocsizott, ha ugyan Estella megengedte, mert Estella úgy tett, mintha szerelmes volna bele, mintha örjöngene utána. Valószínű, hogy csak ravaszkodott, hogy csak a szerencséjét akarta megalapítani. Azt gondolta magában, ez a bolond gróf utoljára is feleségül vesz, ha okosan viselem magamat, és próbálta magát okosan viselni. Mikor át akart kocsizni valamelyik szomszéd kastélyba, ahol kisasszonyok is voltak, Estella a kellő pillanatban odaugrott, és a négy prüszkölő ló elé vetette magát, szétszórt hajjal a szenvedélytől égő arccal kiáltva, csak az én holttestemen keresztül megy ön oda! Máskor pedig, amint megindult a négy ló, egy hirtelen iramodással felugrott az ostorhegyes hátára, és ott ült a szőrén, hosszú kék ruhája úszni látszott a ló balján, mint egy felhő, kivette a zsebéből a kötését, s míg a ló száguldott alatta, hányta, vetette a kevés fejét, ő egészen nyugodtan kötögetett. Igazán olyan szép volt ilyenkor, mint egy boszorkány. A népek útközben, ha így látták, ugyancsak vetették magukra a keresztet. István gróf pedig részint nevetett, részint bosszankodott, csak nem mehetek így szégyen szemre Motesickijékhez. Otthon azután vette a korbácsot, és mint valami makrancos gyereket ütötte, verte Estellát, hogy kék foltok maradtak a vállain napokig. Az csak összeszorította az apró egérfogait, és gondolta magában, jól van, csak is, de azért mégis Pongrácz Istvánné lesz belőlem. Ez ugyan nem látszott valószínűnek, mert Pongrácz István csak úgy szerette Estellát, ahogy egy állatot szokás, egy ügyes kutyát, meg se látta benne a nőt. Hiába várta a szép komédiásné évekig, hogy egyszer csak vacsora után mégis kedve támad kifűzni a saját kezeivel a ruhaderekát. Nem, hisz vacsora után más volt a programon. A vacsora után együtt borozgatott a lengyelével, Pruzsinszki Szaniszlóval, hiszen minden jóra való várban kell, hogy legyen egy lengyel. Pruzsinszki anekdotákat beszélt neki, és mindenféle történeteket, amiket jártában keltében felszedegetett. Mikor a 11 órát ütötte, megveregette a Szaniszló vállait,